Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk végig ülve, majd amikor fel kell állni, fogok szólni külön, egyébként maradjunk ülve. 25. Zsoltárunk első és második verseit énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálaadással köszönjük életünket, megtartó, megőrző kegyelmedet, szerető, gondviselő mennyei édesatyánk. Megvalljuk jóságodat, irgalmadat, semmivel sem érdemeltük ki. És te mégis jó és irgalmas voltál hozzánk a mögöttünk lévő hét napjaiban is. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy van szavad, van ígéd, van beszéded hozzánk. Adj halló füleket és megnyíló lelkiséget befogadni és elfogadni, kész szívet adj nekünk, mindannyiunknak, üzeneted átvételére. Kérünk, szólj, Urunk, hozzánk, és segíts, hogy szabad lehessen lelked által életnek beszédévé. Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Márk evangélium a második részéből, az evangélium második részének első 5 versét, és majd az 5. vers lesz az alapíge. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekeztek, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdette nékik az ígét. És jövének hozzá egy guta ütöttet hozva, akit 4 emelnek. És mivel a sokasság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a háznak fedelét, ahol ő volt, és rést törvén leereszték a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látva, mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Kedves testvérek, mai igehirdetésemnek az alap igéje, ez az utolsó mondat lesz, ez egy hosszabb igeszakasz még folytatódik, 6 vagy 7 versen át, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Aki olvassa vagy hallja ezt a bibliai történetet, és benne az elhangzó jézusi megoldást, az talán csodálkozik, talán lelke mélyén csalódik is. Hiszen egy béna, magatehetetlen, kiszolgáltatott életű, nyomorékká lett embert az áldott orvoshoz, Jézushoz visznek. Egyértelműen és nyilvánvalóan azért, hogy gyógyítsa meg azt. Mert erre van szüksége. Hittek, bíztak Jézusban, hiszen tudott volt róla, hogy van hatalma bárkit, bármiből egészen meggyógyítani. És egyébként is már sok csodálatos gyógyítást elvégzett Jézus, ezért a neve is és a híre is elterjedt és ismerté lett. Ezért aztán, amikor Jézus bement egy-egy faluba vagy városba, akkor az emberek tódultak hozzá, hogy lássák ezt a Jézust. Aztán mentek azért, hogy hallják a tanításait is. Leginkább azért mentek hozzá, hogy a betegeiket gyógyítsa meg. Mindenkinek van betege, nyomorultja, akin már nem tudtak segíteni. Jön Jézus. Úgy gondolják, nosza, menjünk ki, elé menjünk, lássuk, halljuk, hogy igazán ki is ez, és vigyük a betegeinket is, és kérjük, hogy tegye már meg, miután van hatalma hozzá, miután elterjedt a hír, hogy sok ilyet végzett, hogy gyógyítsa meg őket. Én azt hiszem, de egy kicsit csak félve mondom, hogy Jézus legnagyobb vonz ereje, mikor testben itt járt közöttünk a földön, abban volt, hogy gyógyított. Tudták, hallották, hogy nagyszerű beszédeket mond Isten országáról. Ismerték a példázatait. De úgy gondolom, hogy a legnagyobb vonz erő, amiért az emberek mentek hozzá, az az volt, hogy tudták, hogy van hatalma arra, hogy meggyógyítson betegeket. Ezért, amikor Jézus valahova beérkezett, nem csak azért mentek köré az emberek, hogy hallják, hanem vitték a maguk betegeit. És Jézus sorban gyógyította meg őket. Nagyon sok gyógyítási csodája van följegyezve. Gyógyított mindenféle betegséget, mindenféle nyomorúságot. Minden betegség fölött hatalma volt Jézus Krisztusnak. Legyen az fizikai, testi betegség, legyen az lelki vagy szellemi egyaránt, minden meggyógyításához volt hatalma. Éppen egy ilyen történet az, amit felolvastam, de még mielőtt belemennék a történet magyarázatába, értelmezésébe és üzenetei elmondásába, csendesedjünk el valami fölött. Afölött, ahogy ez a történet kezdődik, de személyesen. Afölött, hogy én miért járok Jézus után? Én miért jövök Jézushoz? Én várok tőle valamit? Ma hogy jöttél ide? Templomba megyek? Szokás szerint vasárnap délőtt van, Isten tiszteletre megyek? Meghallgatni megyek a papot, hát ha valami jó prédikációt hallok? Vagy úgy jöttél, ahogy jönni kellene? Uram, eléd jöttem. Jövök hozzád. Jövök hozzá az imáimmal, hozzád az imáimmal, a kéréseimmel, a betegségemmel, a gondjaival. Jövök hozzád. Szeretnék találkozni veled. Te hiszed, hogy az Isten tisztelet találkozási lehetőség az élő Istennel? Elhiszed? Ugye, de nem a pap prédikációja miatt jövünk. Az nagy hiba. Az nagyon kevés. Találkozni Jézussal. Tudjátok, sokszor azért megyünk el üresen, üzenet nélkül. A szívünk, lelkünk legkisebb megrezdülése nélkül. Mert nem Jézushoz jövünk. Ha nem jöttem, hát vasárnap van. Nálunk ez egy szép szokás, tényleg szép szokás, de sokkal több. És amikor megajándékozatlanul megyünk haza, amikor egy mondatot sem mondhatod csak nekem, Isten az ő igéjében, az mindig baj. Az én felelősségemet, ha van ebben, rajtam perli le az Isten. A te felelősségedet, hogy megajándékozható voltál-e, hogy azért jöttél Jézus elé, hogy találkozz vele, és mégse így volt, azt rajtad perli le. Jó, hogy itt vagy. Csendben most fogalmazd meg magadnak, mit vársz te Jézustól? Ma. Itt. Egyáltalán vársz-e valamit? Tudjátok, aki vár valamit, az kinyújtja a fizikai vagy a lelki kezét, hogy az ajándékot átvehesse. Add ide, Uram, nekem, ha készítettél valamit az én számomra. A hit nem más, mint ilyen lelki kéz. A hit az a lelki kéz, amellyel kinyúlok. Kérem, várom Istentől, hogy add át, Uram, amit nekem mára készítettél. Ezért fontos kérdés, hogy hittel jövök-e, hogy hiszem, hogy Isten megajándékoz, vagy így szoktam csinálni. Szép szokás, jó szokás, nem vitatom, azért mondom, hogy vasárnap én templomba megyek. Ne nyugodj meg, ez kevés. Ennél sokkal többről van szó. Az alapvető kérdés, testvérek, az, hogy várok-e egy találkozást Jézussal, amikor templomba megyek? Várok-e? És ha várok, akkor várok-e tőle konkrétan valamit? Itt egy különös találkozás történik, amit felolvastam, mert nem oda ment valaki Jézushoz, hanem oda vittek valakit Jézushoz. Egy nyomorultat, egy beteget, az ige szerint egy gutaütöttet. A gutaütés maga tehetetlenné tette az embert. Ki ő? Semmit nem tudunk róla, és nyilván azért nem tudunk róla semmit, mert nem ez a fontos, nem ez a lényeges. Ez az ember, ő maga meg se szólal. Ez az ember nem panaszkodik, még Jézus előtt sem. Nem kiállt Jézus után, mikor hallja, hogy jön. Nem kér Jézustól semmit. Nem mondja, hogy Uram, könyörülj rajta, mikor már odaviszik. Látod, gutaütött vagyok, nyomorult vagyok. Fekszik a földön maga tehetetlenül, és maga a helyzet a nyomorúsága. Kiállt segítségért. Ahogy ott fekszik, az maga egy hangos, szavak nélküli segélykiáltás. Talán azért maradt névtelenül ez az ember, hogy ki most közülünk a maga nevét helyettesítse be annak a helyzetébe, hogy ki önmagára ismerjen abban az emberben. Kedves testvérek, az igében minden nekünk szól. Minden rólunk szól, és minden értünk szól. Azt jelenti ez, ha hiheted, hogy az a Jézus elé letett ember, te vagy, meg most én vagyok. Mi vagyunk. Vagyis ez a történet nem csak úgy megírattatott, és egy valakivel akkor ott megtörtént. Ez a történet újra és újra történhet, és történik. Azt a történetbeli embert négy ismerőse, négy barátja vitte oda Jézus elé. Úgy elgondolkoztam ezen, hogy én magam hogy kerültem ide. És elgondolkoztam azon, hogy végig gondoltátok-e már, hogy valamiképpen úgy kerültünk Jézus elé, életünkbe egyszer először, hogy valaki hívott, valaki idehozott. Emlékszel még rá? Ki volt az? Vagy úgy jössz már jó ideje, hogy így szoktad csinálni, jössz, vasárnap van, templomba kell menni. Ennél többről van szó. Talán nem is a szívünk hozott ide mindannyiunkat valamiképpen. A lábunk hozott, vagy a kíváncsiság. Talán van olyan, aki úgy ül ide be vasárnaponként, hogy szeretne egy jó igehirdetést hallgatni. Így nem kell jönni. Ezért nem kell jönni. Nem ezért kell jönni. De testvér, mindegy, hogy ki vagy, és mi hozott ide most, itt vagy, és teljes hittel hirdetem, hogy Jézus előtt vagy. Ha meg se gondoltad, ha nem is így gondoltad, ha őszintén belegondolunk, mind éppen olyan szánalmas és nyomorult emberek vagyunk mi is, mint az a gutaütött ember. Persze nem mindenki látszik az élet nyomorúsága annyira, mint ezen a történetbeli férfin látszott. De mindenkinek közöttünk van testi vagy lelki baja, terhe, problémája, fájdalma, és így félelme is. Mindannyiunk életére sok minden ráterhelődik. azt jelenti, hogy mindnyájan betegek is vagyunk. Egyikünknek a családi élete beteg. Másiknak beteg a házassága. Harmadiknak beteg a szíve. Beteg a lelke. Van, akinek egyáltalán az ember társaihoz való viszonya beteg. Mindenkinek fáj valamilyen. Nem hiszem, hogy Jézus szeme látna valami különbséget köztet, köztünk és ama gutaütött ember között. Az a gutaütött egy típusa az emberi élet rokkantságának, egy típusa az emberi élet tehetetlenségének. Jézus előtt mi mind, mint egy nyomorúság halmaz, bocsássatok meg a szóért, mint egy rakás szerencsétlenség vagyunk. És ez hangtalanul is kiált segítségért. Mert Jézus azért jól lát bennünket, testvérek, hogy tényleg milyen rakás szerencsétlenség tudunk lenni. Néha egy egész életen át. És nézünk balra és jobbra, előre és hátra, hogy miért ilyen az életem. Kirontotta el, kibántott, ki a hibás, ki a felelős. Mi vagyunk az az ember, akiről ez a történet szól. Hiszen mi mind szánalomra szoruló sorsunkkal, isteni segítségre szoruló életünkkel vagyunk most Jézus előtt. És találkozhatunk vele. Biztos, hogy feszült mindenkiben a várakozás, ott akkor, hogy vajon mit fog mondani, vagy mit fog segíteni, tenni a nyomorult embere Jézus. Vajon mit fog csinálni most ezzel Jézus? Ott fekszik a földön, megmozdulni se tud, letették a földre. Mit fog csinálni? És megszólal Jézus, nem csinál valamit, hanem mond valamit először. Nem azt mondja, hogy beteg, kelj fel, hanem azt mondja, hogy megbocsáttattak néked a te bűnei. Képzeljétek azt a négy férfit, aki oda vitt. Tehát nem ezért hoztuk ide, nyomorék, most miről beszélsz, Jézus? Nem a bocsánatodért hoztuk ide, hanem hogy gyógyítsd meg. Azok az emberek akkor ott biztosan nem ezt várták, senki sem. Mindenki más várt. Talán nem mondták ki, de biztos, hogy csalódás volt a szívükben. Akik oda cipelték, azért tették, hogy Jézus segítsen rajta és meggyógyítsa. Ennek a nyomorultnak ez volt a reménybeli utolsó esélye. Ezért jöttek ide Jézushoz, a gyógyító áldott orvoshoz. Hiszen tudták, hogy mit már csak Jézus segíthet, vagy nincs segítség ezen az emberen. Leteszik Jézus elé, és Jézus nem gyógyítja, hanem mond neki valamit. Megbocsátattak néked a te bűneid. De Jézus, itt most nem bűnökről van szó. De Jézus, senki nem kérte ezt, hogy erről beszélj. Ők sem ezzel a céllal vitték oda Jézushoz a segítők ezt az embert. Jó, rendben van, megbocsátattak az ő bűnei. De mondd meg, mi haszna van belőle, itt marad nyomorékon. Hiszen továbbra is itt fekszik tehetetlenül úgy, ahogy odahozták. Nem beszél mellé Jézus a problémának? A probléma nem a bűnkérdés volt, hanem a betegség, a nyomorúság kérdése. Vajon áthallotta egyszer már a füled azt, hogy Jézus miről akar veled beszélni, függetlenül attól, hogy te mit szeretnél Jézusnál elérni? Nem hasonlóan van velünk is ez templomos keresztényekkel, mi mindent várunk sokkal inkább Istentől, mint a bűneink bocsánatának a meghirdetését egy Isten tiszteleten. Ön hányan léptek be ide, úgyhogy várták. Hirdesd meg, Uram, hogy megbocsátottad a vétkemet. Nem így jövünk. Ha egyáltalán elgondoljuk, van gondolatunk, hogy miért jöjjünk, és letesszük a betegünket, lefekszünk magunk, itt vagyunk a magunk nyomorúságával, és Jézus valami másról akar velünk beszélni. Ezért jöttünk most ide, eléd, hogy megbocsásd a bűnét annak az embernek. És vajon ezért jövünk mi egy-egy vasárnap templomba, hogy egyszer meghallja a szívünk, a lelkünk, az életünk, hogy Jézus azt mondja, hogy megbocsátottam a bűneidet. Mondhat nagyobbat? Tehet velünk és értünk többet? Nem a legnagyobb dolog történik, amikor végre valakinek a szívébe, lelkébe, életébe hitelesen beleszólhat Jézus, és azt mondhatja, megbocsátottam a te bűneidet. Nem vágysz rá? Nem kívánod? Nem sóhajtozik a lelked érte? Ne gyere szép ige hirdetésért, ne gyere jó prédikációért. Nem az az ajándék, hanem benne az üzenet üzenete, az evangélium, a jó hír, a bűnbocsánat, a személyes bűnbocsánatom meghallása. Nem valami más kellene nekünk Jézustól, valami más. Nem a bűnbocsánat. Csak a szívek vizsgálója tudja, hogy hányan, hogy lépnek be ebbe a templomba, hogy egyáltalán mit várnak. Van-e egy is vajon köztünk, aki szeretné, őszintén vágyik utána, hogy meghallja, megbocsátottam a te bűneidet. Mert vágyott már a bűnbocsánatra, éhezte már, szomjazta, kívánt, kellett neki. Végre egyszer meghallotta. És milyen kétségbe ejtő annak a helyzete, aki még soha nem hallotta meg. Szoktunk mi bűneink bocsánatáért Isten színe elé jönni? Vagy ha jövünk, mindig valami másért jövünk. Vagy egyébként is a kisebb-nagyobb bűneink már olyan régóta nem fájnak. Ó, hányról tudjuk, hogy bűn? Talán valamikor fájt is, már nem fájnak. Hozzá tudunk szokni a kisebb-nagyobb bűneinkhez, össze tudunk nőni velük, és a természetünké tud lenni. És amikor előjön belőlünk, akkor ilyeneket mondunk, hát én ilyen vagyok, fogadj el így, szeress engem így, én ilyen vagyok. Meg talán ott van bennünk az is, hogy igaz, hogy van nekem általam is ismert bűnöm, de hát azt a kis bűnömet majd valahogy elintézem én Istennel. Kedves testvérek, a mi igazi problémánk nem a bűn, hanem valami egészen más. Munkahelyi, házassági, egészségügyi, családi, hosszú tud lenni a sor. És azt várjuk, hogy abban segítsen meg. Azért jövünk. Abban segítsen meg. Biztasson, vigasztaljon, húzzon ki a bajból. Segítsen ki a napi gondjaimból, bajaimból. És akkor megszólal Jézus, és azt mondja, megbocsáttattak néked a te bűneid. De nem ez a probléma, Jézus, hanem az, hogy nyomorék. De igen, mondja Jézus, ez a te problémád, a bűn, a bűnöd. Ez a tulajdonképpeni bajod és nyomorúságod. Valóban nagy baj az a betegség, szörnyű nyomorúság, a gutaütött állapot, egy agyvérzéses bénulás. De fiam, mondja neki Jézus, neked van annál nagyobb, veszedelmesebb, mélyebb bajod. A bűneid veszedelmesebb. Az a kis vagy nagy bűn, amelyik már hozzátartozik a természetedhez, az a bajod, amivel már olyan jól megbarátkoztál, amit titkolsz magadban, amit talán szép csöndben szeretsz is, vagy éppen igazán utálod magad amiatt, és ezért rejtegeted. Testvérek, minden bűn, akármilyen megszokott, általános, szép vagy csúnya, kedves vagy utálatos, ami nincs a bűnbocsánat, Isten bűnbocsátó kegyelmének a közömbösítő hatása alatt, nagyobb baj, mint a legsúlyosabb, ma még gyógyíthatatlan betegség. Ezért mondja Jézus sorrend szerint, megbocsáttattak a te bűneid. Mert a bűnei következménye nagyobb baj, mint a betegsége következménye, még ha bele is hal. Mert nem az a legrettenetesebb tragédia, ha valaki rákban vagy gutaütésben meghal. Nagy baj, nagy tragédia. De a legnagyobb, tudjátok mi? Ha valaki meg nem bocsátott bűnben hal meg. Ez az ember nagy tragédiája. Ha valaki meg nem bocsátott bűnben hal meg. Mert azt viszi magával Isten ítélő széke elé. Mit érsz vele, ha mag egészségesen, jólétbe élve elkárhozol? Nem az az Isten legnagyobb segítsége, hogy 20 vagy 30 évvel tovább élhessen az ember ezen a földön, hanem az, hogy örökké élhessen. Ezért mondja ennek a nagy betegnek, aki talán már a halál és az élet határánál van, megbocsáttattak néked a te bűneid, mert a bűn, a legkisebb is, halálos méreg, halálos fertőzés, amit csak egyetlen valami képes hatástalanítani és közömbösíteni, a bocsánat, Isten bocsánata és semmi más. Ha valakinek Isten mondhatja, itt az ígében Jézus által, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Testvérek, hadd fogalmazzam most így, meg hát, ha a fejünkbe marad. A bűn az, ami ellen semmi nem használ. Csak a bűnbocsánat. A bűn az, ami ellen semmi nem használ, csak a bűnbocsánat. Isten bűnbocsánata. A bűnnel csak egyet tehet az ember, odaadja Isten bűnbocsátó kegyelmébe. Jézus sokat szenvedett, és meghalt, hogy ezen a földön egyetlen egy ember meghalhassa, hogy megbocsáttatott a te vétked. Ő miatta van. Jézus talanul nincs bűntörlő isteni bűnbocsánat. Senkinek. És van mindenkinek. Jézusban. Jézusnak került rettenetesen sokba, hogy igaz legyen a bűnbocsánat. Mondhatja ezt most neked személyesen? Megbocsátottak, fiam, a te vétkeid. Lehet, hogy nem ezért jöttél, bármi másért, de nem ezért. Az is lehet, hogy nem ezt akartad hallani. Lehet, hogy most őszintén csalódás van benned. De Jézus a legmélyebb gyökerénél ragadja meg az életed, a problémáid és minden bajodat. Meghallod-e végre már a szíveddel, amit mond? Kell-e már, elfogadod-e már végre azt, amit ad, bocsánatot? A legnagyobb dolog a világon, hogy Isten hajlandó megbocsátani nekem. A legnagyobb dolog a világon, hogy Isten hajlandó megbocsátani neked is. Ez az egyetlen igazi nagy segítség, amire szükségünk van. Enélkül nincs békesség a szívünkbe, és nem lesz örök üdvösségünk. Testvérek, mindenkinek hangzik, szól Isten bocsánata. Mindenkinek. De ez még nem elég, hogy meghallod. Ezt a bűnbocsánatot ugyanis el kell fogadni. Csak akkor lesz az enyém. Akkor lesz a tiéd, ha személy szerint kinyújtod érte a hitet kezét, átveszed és megköszönöd. Köszönd meg ma Jézusnak, hogy belehalt abba, hogy a bűneid megbocsátott bűnökké legyenek Isten színe előtt. Ez láthatatlan lelki mozdulat, de az elfogadott bűnbocsánat soha nem marad láthatatlan az életünkbe. Hogy valaki elfogadta Isten bocsánatát, amikor történik, azt nem látjuk. De hogy megtörtént, az minden életen meglátszik. És ha nem történt, az is pontosan meglátszik. A bocsánat nem marad láthatatlan az életünkbe. Nem marad láthatatlan, hogy részesültem-e benne. Nem marad láthatatlan. Mert ahol van bűnbocsánat, ott van megújuló élet is. Mert ezt is mondja, hogy kelj fel, vedd a te nyoszójádat, és eredj haza. És ez felkelt, és hazament. Testvérek, ahol van bűnbocsánat, ott van felengedés a bénultságból, és van öröm és békesség, mert ott mindig csoda történik. A templomainkból szárnyalva kéne hazamenni embereknek, boldog örömmel és hálaadással. Vajon bele lehet unni abba, hogyha minden héten azt mondja az Isten, hogy megbocsátottam, Tamás? Unalmas? Mondd, Uram, mondd! És kész mondani, hirdetni, mert Jézus megtette. És csak arra vár Isten végtelen türelmes szeretete, hogy nyújtsd a kezed hittel, és mondd, hogy Uram, hadd legyen ez személyesen az enyém, hadd éljem át, hadd legyen valóság bennem. Befejezem azzal, hogy már hosszúnak mondható lelkipásztor életem során azok voltak a legmegrendítőbb, de egyúttal a legcsodálatosabb beszélgetések, amelyeket olyan emberekkel folytathattam, akik átélték Isten bocsánatát, és az életükben minden újjá lett, és mindenki meglátta rajta. Van, aki örömmel, van, aki utálattal. Van, aki vonzással, van, aki taszítással. De nyomtalan nem maradt. Nyomtalan sose marad. Ha valakinek megbocsátott az Isten, és az átvette, és az övé lehetett. Biztos, mikor hazament, gondoljátok el, elvitték egy deszkán, találkozott Jézussal, és hazament. Tulajdonképpen, amikor az ember hitetlenből hívő lesz, ugyanekkora csoda történik vele és benne. És ezért mindenki meg kell, hogy lássa. Mert ott megjelenik Isten hatalma, és Isten hatalma nem láthatatlan. Isten ereje látható, Isten irgalma látható. Mi történt ezzel az emberrel? Az, hogy találkozott Jézussal, és megbocsátattak az ő bűnei. Ó, bár történne veled is ugyanez egyszer, akár itt. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy megírattad, hogy te jó vagy, és árad belőled a te jóságod. Köszönjük, hogy ezt legcsodálatosabban Jézus személyében és Golgotai kereszt halálában látjuk, hogy te milyen jó vagy, hogy a szerelmes egyszülöttedet is halálba adtad, és ő úgy szeretett bennünket, hogy halálba ment, mert magára vette a bűneinket, és abba csak belehalni lehet. És ő nem akarta, hogy mi halljunk bele, hanem ő halt bele. Segíts meglátni, megérteni, hittel elfogadni, és boldog hálaadással megköszönni, hogy ez rám nézve is igaz, és ez maga a csoda. Dicsőítünk, édesatyánk, minden csodáért, amit ebben a világban teszel. Magasztalunk minden csodáért, amit a gyülekezetünkben teszel. dicsőítünk minden csodáért, amit az életünkbe teszel. Dicsőség neked, örökkön örökké, háromszor szent Isten. Amen. Maradjunk még a helyünkön, imádkozzunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyük az áldást. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy holnap kezdődik Urkúton Juvenis ifi táborunk, ők a 20-as éveikbe járó egyetemista és már dolgozó fiataljaink köre. Gondoljunk szeretettel rájuk, vezetőikre, vendég előadóikra, és imádkozzunk idei utolsó nyári konferenciánk áldásaiért is. Hirdetem, hogy lehet jelentkezni a női csendes hétvégére. Elsőrenden az idősebb nőtestvéreket várjuk, szeptember 17-e és 20-a között Urkúton. Az érdeklődők Korinnál jelentkezhetnek, nem tudom, hogy mindenki tudja, ki ez a Korin. Mindenki ismeri? Bólítsatok, nyugtassatok meg, ha nem, akkor fölállítom. Itt vagy, Korin? Csak azért, mert lehet, hogy valaki nem tudja, és mindig hallja, hogy Korinnál jelent. Ki az a Korin? Úgyhogy, no. Az érdeklődők tehát Korinnál jelentkezhetnek, az elérhetőségeit megtaláljuk a templom ajtóra és falu újságra kitett plakátokon, illetve személyesen érdeklődhetünk nála a hétvége részleteiről az Isten tiszteletek előtt és után. Tamással, gyülekezet lelkészével Isten tisztelet előtt beszéltem, ő hívott fel. Elmondta, hogy szeretettel köszönti a gyülekezet tagjait, mondja már a köszöntését. Ő táborban van, egy nagyobb csapattal, talán 80-an vannak, gyerekek és felnőttek, fiatalok és vének, és csodálatos napokat töltöttek együtt, jól érzik magukat, és szeretettel köszöntik ők is, az egész közösség is a gyülekezetet. Ezt most nem hallották. Tudjatok róla, hogy ezt most nem hallották, idején elmondtam. Tehát nehogy aztán később probléma legyen, de én tudtam, hogy ezt most nem hallják. Záró énekünk következik. A 774. számú dicséret mindhárom versét énekeljük el, majd azt követően a himnuszt.